Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket, szervusztok! Amióta kirobbant a kegyelmi botrány, egyre másra találgatja a nyilvánosság, úgy a kormánypárti, mint a kormánytól független része, hogy milyen folyamatok játszódnak le a Fideszben. Magyar Péter feltűnése óta pedig még inkább kijelölődik ez az érdeklődés, hiszen nem véletlen, hogy azt szeretné megtudni mindenki ebben az országban, hogy vajon Orbán Viktornak volt-e köze a kegyelmi döntéshez, egyáltalában volt-e bármilyen tudása arról, hogy Magyar Péter milyen felvételekkel rendelkezett, egyáltalán a Fidesz készült arra, hogy Magyar Péternek lehetnek politikai ambíciói, és amennyiben ezt a Fideszen belül nem képes megvalósítani, kiteljesíteni, akkor akár arra is képes, hogy kilépjen a Fideszen kívülre, sőt, hogy kihívja magát a rendszert. Meg annyi kérdés, amiről pontosan azért nem tudunk pontos információkkal szolgálni, mert hogy eléggé elzárkózó ez a politikai nyilvánosság a szélesebb nyilvánosságtól. Éppen ezért ma este arra teszünk kísérletet, hogy gyakorlatilag megpróbáljuk azokból az apró nyomokból kikövetkeztetni, hogy mit lehet megalapozottan állítani a Fidesz mostani állapotáról, amelyekkel eddig szolgáltak a elmúlt közel két hónapban. A ma esti vendégem Záruk Péter Farkas lesz, akivel ezeket a kérdéseket járjuk majd körbe. Azonnal bemutatom majd őt, de előtte nézzünk meg egy rövid reklámfilmet arról, hogy miért is fontos az adó 1%. Mi a pontos funkciója Rogánnak a kormányzati hierarchián belül? A te miniszterelnök jelölti érvényesülésedet veszélyezteti a pártelnök személye vagy sem? Szerinted Karácsony Gergely, mint főpolgármester, politikai nehézség az Orbáni hatalom számára, vagy itt lehetőség? Egykori fideszes államtitkárként mit kellene látni, ami miatt most mégiscsak bizalmat szavazhatnák neked a nem fideszes ellenzéki szavazók is? Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Kicsi volt ez a láda, amiben az adományokat gyűjtöttétek, vagy nagy volt ez a láda? A te megítélésed szerint kik Magyar Péter eddigi fellépésének a legnagyobb vesztesei az ellenzéki oldalon? Akarsz-e változtatni azon a gyakorlaton, hogy a családtagjaid győri vállalkozókkal bizniszelnek? Volt olyan ügy az elmúlt 13 évből, amelyben a kormánnyal értettél egyet? Mit teszel azért, hogy ez az ország elviselhetőbb legyen azoknak is, akik nem a kormány oldalban látják a boldogulás lehetőségét? És megkezdjük adásunkat, ahogy mondtam, itt ül velem szemben Záruk Péter Farkas, politológus, a Miskolc Egyetem adjunktusa. Szervusz, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm a meghívást, szervusztok.
Vágjunk a közepébe, tegnap azt nyilatkoztad, hogy a Fidesz kommunikációjában nem is akármilyen, hanem nagyon komoly zavar van Magyar Péter megjelenése miatt. Mik azok a jelenségek, amelyből ezt megalapozottan lehet következtetni és kijelenteni?
Hát most akkor nagyon a közepébe vágtunk. A felvezetésedhez azért annyit tegyünk hozzá, hogy én valóban politológusként nyilatkozom, nem valami insider belső emberként, aki valamilyen titkoknak a tudója. Tehát én is csak egyszerű elemzőként nézem, hogyha szabad ezt mondani a folyamatokat. De visszakanyarodva a kérdésre, szemmel láthatóan abból adódik, hogy ha a sokat kritizált médiagépezet, ahogy Chomsky mondja, egyetértésgépezet, ez a manufacturing consent, amit kialakította a Fidesz kormány azokra az időkre, hogyha jön valami nagyon nagy ellenség, akkor arra megfelelőképpen targetálva lehessen lőni. Olyan helyről jött az ellenség, ahonnan nem számítottak. És olyan folyamatban érkezett az ellenség, amelyikre végképp nem számítottak. A folyamat maga a kegyelmi ügy, és ebből előpattan egy Kukorica János vagy egy Ludas Matyi, aki hát azt mondja, hogy ő neki elege van az egész rendszerből, úgy tűnik, mintha a feleségét vagy a volt feleségét valami nemtelen támadás érte volna, és akkor ő fed up, tele vagyok, elegem van, visszamondom az állásaimat, ami ugye kérdés, hogy visszamondta-e vagy sem. Stóf Andris már azóta megkérdezte, hogy akkor azért küldötte olyan SMS-t, hogy nem lenne jó, hogyha most...
Igen, ott van több bizonytalanság is, vagy ilyen, egy kicsit igen, ilyen zavaros a helyzet.
Hát ez szerintem mindenféleképpen ez egy nagyon fontos mozzanat, hogy mi az origó.
Most tudott-e belül boldogulni, vagy ott egy elletetlenülés volt, vagy pedig őszinte felháborodás, és egyébként hát, én értelemben kritika gyakorlása.
Igen, mert nyilván a keretezés az mi, már maga a hangfelvétel előjövetelekor, hogy a családom védelme volt az első, és aztán most, hogy ez ellehetetlenült, akkor a nemzet védelme.
Egyébként a kettő nem feltétlenül mondanásnak ellent, vagy igen?
Há, hát hogyha már bő egy évvel azelőtt megvan a hangfelvétel, miközben válok, miközben ilyen-olyan ügyek vannak, rendőrségi jegyzők, hogy nem akarok belemenni, hogy akkor ez bántalmazás volt, vagy nem, csak a tényekkel dolgozzunk, akkor egy kicsit nehezen fogadható el az, hogy ez a családom védelmére, és aztán utána a nemzet védelmére volt. Volt egy megromlott kapcsolat, volt egy válófél, volt válófélben lévő pár, és hát azért, hogy ez a folyamat kedvezően alakulhasson, Magyar Péter betárazta magát. Szóval én nagyjából ezt látom, és az is kérdés volt, hogy a Fidesz mennyire érte váratlanul ez, vagy mennyire nem. Maga a Magyar Péter sztori az nem érintette váratlanul.
Melyik része, bocsáss meg, mert két sztori van legalább. Az egyik része az, amikor ő kvázi belső informátorként kilépés a rendszer kívülről támadja, mint egykori belsős, és a másik pedig az, aki most már politikusként alternatívát próbál állítani, úgy az ellenzéke, mint a Fidesz-el szemben.
Az elsőről beszélünk még. Tehát még a kezdeteknél járunk. Az első, mert hát ez nagy valószínűséggel valóban nem azért készítette, hogy ne használja, hanem azért készítette, hogy használja. Tehát azért ez a formán logika szabályait fogadjuk már el. Erről, hogyha a Varga Judittal a polémiái, vitái, veszekedései, válása közepette, ezt ő használta érvként arra, hogy maga felé dőljenek el a dolgok, akkor nyilván erről értesült a Fidesz is. És ezt jelezhette Varga Judit azzal együtt, hogy nem biztos, hogy tudta, hogy ténylegesen van ilyen muníció, vagy nincs ilyen muníció. Erre egyébként Gulyás miniszter úr is tett utalást, hogy ebben a folyamatban, ebben a váló félben lévő folyamatban ennyi rátekintés volt csak a részükről. Uh-huh. Na de hát mindegy, mert hát kipattant a kegyelmi botrány, és hát ez meghozta a pillanatot. Meghozta a pillanatot, és meghozta az embert. És ha visszaemlékeztek, akkor az elején mi is úgy gondoltuk, hogy az asszony védelmére mondja ezt.
Volt ilyen olvasat is, igen.
Hát az első napokban semmilyen más olvasatra, de én most visszanéztem, senki semmilyen más olvasatra. Így lett érdekes ő, hogy vajon tud-e akkor még valamit? Vajon ez a fed up, hogy tele vagyok, ez mikkel van tele? Milyen információkkal van tele? Miért történt ez? Akkor még a fókusz a kegyelmi ügyön volt. Azon volt, hogy Magyar Péter valami többet tud a kegyelmi ügyről is. Mert akkor még nem jöttek elő a hangfelvétellel.
Bocsás, meg te ezt most feltételezed, vagy konkrétan tudod is, hogy a Fideszben volt olyan félelem, hogyha esetleg túl korán kezdik el
Magyar Péter? A Fideszről azért nem tudok nyilatkozni, mert nem, én sohasem voltam Fidesz funkcionális.
Nem ezt implikáltam, hanem azt, hogy értem, esetlegesen lehet, hogy vannak ismerőseid adott esetben háttérbeszélgetéseken.
Nem. Tehát nem, nincsenek ilyenek, vagy nem direkt információra alapozom ezt, hanem csak a folyamatábrából, amit a sajtóból így visszaolvasva is látunk. Tehát akkor az egész ellenzék számára, vagy az ellenzéki sajtó számára azért lett érdekes Magyar Péter, hogy vajon mit tud még a kegyelmi ügyről magáról.
Igen.
Valamit Varga Judit elmondott-e, hogy hogyan történt. Ő is ebben nyilatkozott. Kormányülésen azt mondták a feleségének, hogy nem azért tartják, hogy erkölcsi kifogásai legyenek. Tehát azt a néhány napot, hogyha végig elemezzük, akkor világos, hogy ott korán sem az a folyamat volt még, vagy annak a folyamatnak volt ez a kezdete, ami a Magyar Péter politikussá válásának a kezdete. És aztán jött hozzád, ugye hát az a másik nagyon fontos, talán pont ebbe a székbe ült, amikor úgy fogalmaztam, hogy politikai céljai voltak, de én elfogadom neki, hogy neked őszintén mondta, hogy politikusi céljai még nincsenek abban a pillanatban. Vagyis hát egy jó nagyot akart rúgni a nerbe, vagy akár felrúgni, de én elhiszem neki, hogy nem gondolta, hogy majd ez ott fog tartani két hónap múlva, ahogyan most ülünk és amiről beszélgetünk. Szóval nagyjából a genezisről ennyit.
A törésvonalak hol láthatók a Fideszben, mert hogy valóban azt mindenki tudja, aki valamelyes megpróbálkozik, nem tudom én, információkat szerezni a rendszer működéséről, belül mindig is nagyon komoly törésvonalak voltak, de a rendszer erőssége pont az, hogy ezeket kifelé nem tették láthatóvá. Miből látod mégis azt, hogy most belül zavar uralkodik?
Abból, hogy ez a kiépített gépezet, ami a bármikori partra szállást hivatott megakadályozni, ez nehezen tud mit kezdeni egy belülről jövő emberre. Vagyis be vannak a lövészárkok körbe úgy építve, hogy azok kifelé, baloldal, kívülről megjelenő bárki, Márkizaitól Gyurcsányig, és aztán ezen belül, ha jön az új, akkor ugyanúgy tudjuk lőni őket, mert nagyjából ez az állás, itt vagyunk mi, fölállt a lövészárok, megvannak a pénzparipa fegyver, hogy nehéz ágyúval lőjük az ellenséget, de az ellenség valahonnan mögülük bújt, ugrott elő. És egy belső dologgal ugrott elő. Úgy, hogy elkasszírozott, letakarított a pályáról három jelentős politikust, nem akárkiket, közjogi méltóságot, volt minisztert, magyarországi egyházvezetőt. Egy hét alatt letakarított az ügy, és emögül pedig előugrik egy figura.
De akkor bocsáss, hogy nem is azt mondod, hogy feltétlenül Magyar Péter megjelenése, hanem Magyar Péter megjelenésének időzítése, ami ezekkel a skandalomokkal egy időben történt, okozza a zavart.
Így van.
Hogy még a veszteséget sem volt idő feldolgozni, de már az új kihívóval kellene valamilyen módon
megküzdeni. És az új kihívó rá is ült erre. Rá is ült. Ügyesen, ilyen a politika, pillanat és ember. Tehát Magyar Péter miért nem jött elő? Már elváltak. Miért nem jött elő hamarabb ezzel az ügyel? Vagy mikor akart előjönni? Akkor jött elő, amikor a legjobbnak látta. És e téren a pillanat észrevétele az egy fontos dolog. A hatalom nem csak Csipke Rózsika mesék között születik, hanem vérben, iszabban, sárban, és a többi, és a többi. Tehát, hogy de hát erről egyelőre most többet nem lehet mondani, csak hogy ez okozta a zavart, hogyha az eredeti kérdésedre kell válaszolja.
Készültünk egy összeállítással arra vonatkozóan, hogy mégis hogyan próbálta a fideszes nyilvánosság keretezni ezt az egész helyzetet, milyen narratívát próbált kínálni a saját tábora számára, hogy hogyan kell értelmezni Magyar Péter megjelenését. Nézzük meg ezt, mint egy összeállítást, aztán pedig ezzel kapcsolatban kérdeznélek.
Ez egy szemétember. Az, hogy egy férj csapdába csalja a feleségét, provokálja a konyhában egy beszélgetést, és mindezt fölveszi annak azon célra, hogy majd ezt ellene felhasználhassa, ez az emberi minőség legaljának is lejjebb van. Tehát ez már nem emberi kategória.
Magyar Pétert most éppen azok a balosok szeretik rajongásig, akik ezerrel tolják a háborús és szankciós mantrát, és akik örömmel üzletelnek, vagy üzletelnének a Soros klánnal.
Mindenkit megértek, aki elégedetlen a kormánnyal, a rendszerrel, blablabla. Bla. De azt nem tudom megérteni, hogy egy ilyen embert miért követnek, aki elárulja a saját feleségét, a saját gyerekeit, a saját barátját.
Szihó Peti hétvégi önsimogató bulija szakértők szerint több száz millió forintot kóstált.
A szombati tüntetésen felhúzott színpad technika sem pár milliós, sokkal inkább egy 150-200 millió forintos tétel. És hát mind sejtjük, hogy kitől jöhetett a pénz.
Ami a dollár baloldallal és Márkizaival nem sikerült, most megpróbálják Szihó Petivel. Hátha. Jól indult, barátnője ugyanis a Bliknek elkotyogta, fú, azért reméljük nem lesz ott van ebből probléma.
Hát Peti, tudod, a nők már csak ilyenek, fecsegnek, csacsognak, csak mondjuk a ti esetetekben nem mindegy, hogy miről és kinek. Ugyanis a külföldi kampánycsapatról a sajtónak kitálalni, hát nem volt túl szerencsés.
Na ide figyelj, öcskösöm, végig szenvedtem ezt a szombati lanyhatú beszédedet.
Szóval Szóval láttuk ezt az összeállítást, 140 millió forintot költött el a Megafon az elmúlt hónapban Facebook hirdetésekre, de közben azért, hogyha összességében nézzük meg ezeket a kommunikációs paneleket, én inkább egyfajta kakofóniát, egyfajta útkeresést látok ebben sem, mint egy jól hangolt, összehangolt, bármilyen típusú, egységes, nem tudom én, ellentámadási kísérletet. Hogy értékeled ezt?
Főleg azért, mert a bejátszás is már úgymond immediás rész, mert hogyha megint egy kicsit visszatekerünk a sztori legelejére, akkor honnan indult? Focista feleség.
Igen.
Tehát hát ugye ebben benne van tényleg, tényleg a lenézés, és egyben bántás is. Aztán utána ez a fajta lesajnálás átment abba, amit egyébként Magyar Péter érzékelt, senki nem kérdezte tőle, ő mondta, hogy ma elő fog jönni egy magánéleti szál. És nem azért, mert korábban Vona Gábor kapcsán Terry Black előjött, és nem azért, mert más politikusoknál hasonló lejárató kampány volt, hanem azért, mert volt egy rendőrségi jegyzőkönyv. Tehát azért ezt is tegyük oda mellé. És aztán utána kapcsolta a központ, hogy na, hoppá, elkapjuk a fonalat, megvan a fonál, asszonyverő. Még akkor is, hogyha maga az asszony ezt nem állította, de hogy bántalmazó. És akkor ez volt a második, a focista feleség után, ugye bejött ez a magánéleti szál, és innentől kezdve egészen máig szerintem ez a főszál, a magánéleti szál a kormányzati kommunikációnak a középpontja. És azért, mert ebben valóban ez a felvétel születése az a hétköznapi embert is elgondolkodtatja. Téged is gondolom elgondolkodtatott, hogy milyen az a helyzet, amikor te a párodat, vagy családtagodat lehallgatod, vagy provokálsz egy olyan beszélgetést, amit, hogyha meghallgatunk utólag, teljesen világos, elment, bekapcsolta, visszajött, akkor próbálta felvetetni a fonalat az asszonnyal, hogy akkor hogy is volt. Tehát, hogy ahhoz nem kell érettségi, hogy azt lássuk, hogy az egy igencsak vezényelt. Az asszony nem akarja mondani a neveket, ő aztán mondja, helyesli, és aztán elhangzik az a két nagyon fontos közéleti mondat, amelyre nem fogja tudni megúszni hosszabb távon a kormányzat, hogy ne adjon választ. Volt-e belepiszkálás az ügyészségi iratokba? Ez a közéleti szála, minden más viszont magánéletibe szorul a magyarázata, amit nyilván ki is emelt a kormányzati propaganda, és ennek alapján egy érzelmi azonosulást akartak a sajátjaik részéről, és a lehető legszélesebb nyilvánosságban, mielőtt még bármit csinál Magyar Péter, azelőtt már, ha bármit csinál, de bekapcsolja a tévét, vagy ezt a fényképet látja, ez jusson róla eszébe.
Hadd kérdezek valamit, van egy képünk, amit kifejezetten a Tombritás Kristófnak a videójából szedtünk ki, egyébként ő maga is külön ezt megosztotta a social media oldalán. Ugye az, amikor konkrétan Magyar Pétert, hát én nem is tudom, hogy kell ezt jól kifejezni, péniszméret szégyenítéssel próbálják meg valamilyen módon kritikával illetni, szóval ez politikai kommunikációs szempontból szerinted egy működőképes stratégia tud lenni?
Nem szeretnék idáig lesüllyedni.
De a Fidesz akkor miért teszi ezt meg?
Különböző hangszereken játszik, és különböző az egész arzenálra vonatkozva mindenki, ahol és amit tud, abban romboljon Magyar Péter körül. És hogyha ha úgy érzik, hogy ez is beletartozik, akkor van olyan, aki elvállalja, hogy ha megkapta az itinert, akkor ő ezen mentén lő, és ezért kap dicséretet, a másik oldalról kap. Tehát ez egyszerűen a kiépített gépezet miatt van.
A hatásmechanizmusra vagyok kíváncsi, ez a saját tábor hergelése szempontjából jelentőségteljes, vagy inkább abból a szempontból, hogy morálisan, mentálisan Magyar Pétert és környezetét ki lehessen csinálni?
Na, ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, mert pontosan itt tudok visszakanyarodni ahhoz, hogy zavarban volt a rendszer, hogy nem tudta pontosan eldönteni, hogy akkor most a targetálás az micsoda. Ugyanis kiszökött a szellem a palackból, és anélkül, hogy Magyar Péternek lett volna bármilyen médiája, érdekessé vált. Uh-huh. Érdekessé vált. Tehát én tudom, hogy ilyenkor mindig szeretik az összeesküvés elméleteket, hogy nálad is azért volt, mert akkor... Tehát ezeket tudjuk. Ez persze. Oké.
Okay. Nem bírnak magyarázó erővel, ezt mondod.
Én csak azt mondom, hogy ott, amikor egy érdekes helyzetre, mert véletlenek sokasága adja az okokozatiságot, akkor ilyen az ember, kipótolja a nem tudását, és ekkor kezdődnek az összeesküvés elméleteknek a születései. Ahelyett, hogy menne vissza az elejére, és kezdeni tételesen, na de hát ez nyilván az elemzőnek feladata, az állampolgárnak nem. Az csak nézi a műsort. És ebben, mivel a Magyar Péter körüli események egyetlen immorális és erkölcsileg elítélhető alapállása az az, hogy lehallgatta a feleségét egy párkapcsolatba, hát már bocsánatot kérek, hát hülyék lettek volna, ha nem ezzel foglalkoznak. Hát mivel foglalkozzon? Azzal, ami rájuk ég még most is, hogy akkor jaj, az ügyészség nem is így volt, meg nem is. Elkezdődött ez a szál is, tehát hogy tartottak sajtótájékoztatót, nem így van, ez nem lehetséges, ha más nem az ügyészek fejébe benne van, amit kihúztak. Hát
igen.
Szóval, tehát ez a szál is elindult, settes után, de a választók rögzítése, lokalizálása és a választóknak a fejében, hogy ki is ez az ember, ennek a percepciónak az elültetésére az egyetlen alkalmas szál a magánéleti szál volt, aminek a következő lépcsőfoka pedig a Hajdú Péter és Judit közötti beszélgetés volt.
Akkor ide kapcsolódóan ez a bántalmazás vád, ez ugye az látható, hogy a Magyar Péter követőit, támogatóit, rajongóit inkább megerősítette a Magyar Péter iránti elköteleződésükben, semmit eltántorította volna, de elképzelhető az, hogy ez akár vonhat már most egy olyan üvegplafont Magyar Péter személye köré, fölé, ami mondjuk gátolhatja azt, hogy érvényesülni tudjon újabb szavazói csoportok irányába, mondjuk különösen a nők irányába.
Erre vonatkozóan szerintem nincs biztos tudásunk. Ezt most az elmúlt napokban, mert jól sikerült a tüntetése, azt mondják, hogy hát úgymond túl van ezen a krízisen, és azon az óriási lövöldözésen, amit a magánéleti szál kapcsán kapott, és hogy a hívei azok nem hiszik el a bántalmazást. Én azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy azért a Magyar Péter követők egy jelentős része figyel. Figyeli. Én kint voltam mind a két tüntetésen, nagyon sok olyan emberrel beszéltem, aki azt mondja, hogy nem tudja pontosan, de kijött, mert érdekes, érdekli, és egyébként meg valami mást lát, mint amit eddig látott. Nem tudjuk, nincs mérés még Magyar Péterre vonatkozóan, pontosabban az ilyen választói attitűdre vonatkozóan, hogy aki most azt mondja, szavazna-e ön rá? Szavaznék. És akkor ebből az következik, hogy a mostani válasz, kicsapódott válasz, után, ha jön valamilyen botrány, vagy valami rossz elszólás, hiperaktív egy pillanat alatt baltázhatja el minden felépített dolgát. Tehát ha eltalálják azzal a mondattal, ahogy Márki-Zayt eltalálták, hogy akkor igen, küldenénk katonát. Már se elette, se utána, se az egész beszélgetés, senkit nem érdekel, ki van véve, és ez megszeppenti a választót. Tehát én csak a választó fejével igyekszem feltárni a jelenséget. Vagyis most úgy tűnik, hogy elhiszik neki azt, hogy van más út, mint ami eddig volt. És olyan keretezést képes adni rá, amelyikben felvállal az ellenzéki oldalra is kockázatot, mert hogyha az ellenzéknek azt mondja, ti is a múlt vagytok. És ez az én meggyőződésem, hogy amiben újat hozott Magyar Péter és a Magyar Péter körüli jelenség, hogy a hagyományos 30 éves bal-jobb osztatot és az ehhez kapcsolódó Gyurcsány-Orbán osztatot máshogyan keretezi, máshogyan osztja el. Azt mondja, hogy vannak az újak, és vannak a régiek. és a régi sarokba egyszerre szorítja be Gyurcsányt és Orbánt.
Én úgy fogalmaztam az ATV-ben a Szőlősi Györgyinek, hogy igazából az a politikai újítása Magyar Péternek, hogy magát Orbánt gyurcsányozza össze.
Igen. Igen. Tehát, hogy ez nekem szembetűnő, bár még nem fogalmazta meg más ilyen módon, de ugye
Zsér azért... Robert azért hasonlókat fogalmazott meg korábban.
De így, akkor igen, vagy akkor csak kevesen mondták eddig ezt, hogy úgymond ez az újítása. Mert én ebben látom az újítását, és ezért mondom azt, hogy nem a százalékokat, hogy honnan fog elcsípni, hogy a momentumot felőrli-e, ezek már a praxis kérdései.
De azért felőrli azt arra.
Persze, hát nyilván, szerintem igen, csak hogy arra nem az elvi, vagy az innováció, politikai innováció oldaláról kell beszéljünk, hanem majd a gyakorlat mit mutat. De ettére mindenképpen úgy, hogy egy olyan paradoxon tud megvalósítani, hogy Orbánt is képes összegyurcsányozni. Aki kint volt a tüntetésen, mivel zárult a kis klip vége? Orbán Gyurcsány kezet fog, mosolyognak a 2006-os vitájuk után. És a tömeg fütyöl. Nem hümmög, hogy ugyanígy, amikor bevágták Orbánt, fütyölt a tömeg, és mellé vágták Gyurcsányt, és fütyölt a tömeg.
Hát igen, van egy ilyen választói csoport, ez nem kérdés, ugye a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is kb. Ezen a gyilkényen árult korábban.
Hát és most aztán a Momentum is már ebbe az irányba ment, csak nekik már késő. Mert mindenki, aki a régiekkel, mindenki, aki már Gyurcsánnyal egyszer rajtvonalhoz állt és bukott, az a Magyar Péter keretezése szempontjából a múlt.
Van egy részletkérdés, amire kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz. Bajer Zsolt ugye megüzente azt, hogy gyakorlatilag 10 éve tudták a Fideszen belül azt, hogy Magyar Péter bántalmazó kapcsolatot tartana fönn Varga Judittal. Ez Bajer Zsolt állítása, nem azt mondom, hogy ez tényként így volt, de ő így interpretálta ezt a dolgot. Ha ezt igaznak elfogadjuk, akkor azért ez súlyos kérdéseket vet fel a Fidesz belső morális tartásáról és a közösségének a, hogy mondjam, egymás iránt tanúsított figyelméről, szolidaritásáról, gondoskodásáról. Ugyanakkor fölmér az a kérdés, hogy Bajer Zsolt vajon magánakciót követette el, vagy pedig éppen ellenkezőleg ez is valami fajta összehangoltabb kommunikációs megoldásnak volt a része. Szerinted Bajer Zsolt, aki azért többször játszotta már el az üzenőfizet funkcióját a Fidesz részéről, elképzelhető, hogy ennyire érzékeny politikai helyzetben előre szalad, és hogy mondjam én, egyeztetés nélkül egy ilyen állításra vetemedne?
Erre vonatkozóan megint ugyanad a kanyarodok vissza, hogy ez is a zavarodottságot mutatta. Bajer Zsolt szerep szerint mindig tudja a feladatát, ötös pártagsági könyvelőt nem kell eligazítani. Csak kiszaladt bele, azt is értette, hogy a magánéleti szálat kell ütni. Azt is értette, hogy a porik kell alázni, hogyha egy bántalmazó emberről tudjuk, vagy nem tudjuk, hogy bántalmazó, de a politikai ellenfelünk, és mi azt állítjuk róla, akkor bántalmazó, és porig kell alázni. És bekerült egy ilyen félmondat, amit ő szerintem egyszerűen, hogy is mondjam, a sztori hitelesítése miatt odabigyeztette,
és
hát rosszul sült el.
Ez hiba volt.
Hát rosszul, sőt, nyilván, hát utána már minden, a politikusoknak is már ki volt adva, hogy nem tudtunk róla pontosan. Mert hát egy csomó, hogy is mondjam, állogikát, vagy téves logikát, újabb kérdéseket, elvonja a figyelmet, megint magunkra húzzuk, ahelyett, hogy róla beszélnénk, hogy bántalmazó, most egy ilyen hülyeség miatt arról kell beszéljük, hogy akkor tudtunk, megint rólunk beszélnek, hogy mi hibáztunk, vagy nem hibáztunk, és akkor ezeket le akarják zárni, szerintem le is zárták, tehát utána ez persze így értelmiségiként, meg az ellenzék kivesészte, de szerintem ez egyszerűen csak a mondandójának egy ilyen hitelesítési félmondata volt, ami rosszul sült el.
Az ilyen típusú rosszul esült kommunikációs megoldásnak egy másik példa az, amire Mentzer Tamás vetemedett, aki először ugye egy saját maga által publikált videóban elmondta azt, hogy hát egy picit mindenki összetöpörödött a Fidesz bázisán belül a Magyar Péter megjelenése, illetve a kegyelmi vádak miatt. Majd Gyerinek Anna kamerája előtt a 444-en már azt bizonygatta, hogy semmifajta elbizonytalanodás nincs, ezt meglehetősen tónustalan hangfekvésben. Nézzük meg pontosan, hogy mi történt Mentzer Tamás tálalásában, utána pedig kérlek mondd el, hogy mit kell ebből igazából megértenünk.
hogy hát a támadás alatt van, ez egy emberi dolog, akkor van, hogy egy kicsit így összehúzza magát, egy kicsit behúzza a fejét, meg hogy majd csak túl leszünk rajta, meg majd csak elmúlik. De én azt javasolnám önöknek, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy nem, ne ezt a testtartást vegyük fel.
Hogy kik húzzák ki magukat, vagy kikre gondolt, ki kell látja azt, hogy lehajtott fejjel járnak?
Az a helyzet, hogy a valósággal ki kell békülni. Tehát én mindig úgy vagyok vele, hogy a valósággal szeretek jobban lenni. És a valóság az, hogy itt történt egy kegyelmi ügy. Ez rossz érzéseket és bizonytalanságot keltett a mi szavazóinkban, a mi támogatóinkban, különös tekintettel arra, hogy mindenkiről, aki valaha a Fideszre szavazott, elmondták, hogy pedofil. Ezt követően jött ez a családi mizériából kiinduló történet, amilyen megint azt érezhették a jogosan a szavazók, hogy minden irányból támadják őket. Én arról beszéltem, és arról fogok is a Fidesz támogatóknak, hogy nekünk minden okunk megvan arra, hogy emeljük fel a fejünket, és húzzuk ki magunkat, és legyünk büszkék.
Úgy érzi, hogy elbizonytalanodtak a Fidesz szavazók most a kegyelmi ügy kapcsán, nem. És ki kell őket, vagy biztosítani kell őket arra, hogy minden rendben van?
Nem, ezt személyes tapasztalatok, ilyen fórumok során szerzett tapasztalatok alapján is tudom mondani, hogy a Fidesz szavazók egyáltalán nem bizonytalanodtak el.
Ők akkor miért húzzák össze magukat?
Hát mert a sok támadás okán az ember ilyenkor úgy nézelődik, hogy mi is a helyzet, de ez nem azt jelenti, hogy elbizonytalanodtak.
Akkor van elbizonytalanodás, vagy nincs elbizonytalanodás?
Megmondom őszintén, én értem, hogy ő mit akar mondani. Hát természetes, hogyha le kell váltani, vagy le kell mondjon egy államfő, aki üdvösként, aki hát ő a fantasztikus jövő. Egy másik üdvöske, aki a miniszterelnök kedvence, Amazon harcosa a Fidesznek idehaza és Európában, távozik a politikából, tehát még csak nem is az, hogy lemond,
igen.
Hanem egy Európai Uniós listavezetésről, országgyűlési képviselői mandátumról visszavonul, hogy innen el, vagy visszakényszerítik, hogy innen el. És lemond a református egyháznak a feje, hát erre nem csodálom, hogy összehúzza magát az a közösség, tehát hogy én ilyen értelemben nem vitázom a Tamással. Szerintem ez egy teljesen valóban, ahogy mondta, ha innen-onnan kapja, és a szomszéd megkérdezi, hogy Terike, na mit szólsz hozzá, mint fideszes? Kérdezi, ha nem fideszest vagy... Hát ilyenkor Terike összehúzza magát, és hát nem is tudja. Nem is tudja. Utána jön egy Magyar Péter, jön egy hangfelvétel, és itt térünk vissza a Tamás magyarázatán kívül oda, hogy na ezért kellett a Magyar Péternek a magánéleti szája, hogy Terike vissza tudjon kérdezni, hogy miért te a bántalmazó oldalán vagy Magdikám? Te, aki lehallgatja? Na, ugyan hagyjál már.
Tehát, és hogy eljárás ennek kérdésé lehessen redukálni azt a tartalmi kérdést, amire utaltál a múlt heti interjúban, hogy arra igazából, hogy ki és mit húzatott ki, a mai napig nincs válasza a Fidesznek.
Hát de nem csak a Fidesznek, hát a körülötte lévő erőtér is miről beszélt, a magánéleti száról beszélt elsősorban, próbálta visszaemelni újra és újra, hogy értjük, igen, nemtelen volt, erkölcstelen, nem volt szép, de a kapcsolat se volt szép, mármint a feleséggel. Ahogy született, az hát igencsak erkölcsileg megkérdőjelezhető a hangfelvétel. Na de hát abban van súlyos tartalmi közjogi kérdés, amelyet az akkori igazságügyminiszter... Kit érdekel? Hát egy bántalmazó, gusztustalan, asszonyt lehallgató, és megvan a válasz rá. És egyszerűen ez az, amit a Fidesz el akar érni a saját maga körébe, hogy ne is érdekelje más kérdés, hanem automatikusan ez a redőny lehúzás legyen bármilyen információval kapcsolatban, amennyiben ez a személy mondja. Ez még zajlik, ez a folyamat. Most már szemmel láthatóan Magyar Péter ki tudott jönni ebből a maga területén. Ki tudott jönni. De amire utaltál, hogy meg a média is tesz ilyen megjegyzéseket, hogy teflon jellegű, meg lepattan a golyó, meg nem. Szerintem nem. Hanem egyszerűen most úgymond Hát, hogyha a Ludas Matyi példáját hozzuk a meséből, akkor a sztori most ott tart, hogy a keretezése a kormánynak Magyar Péterrel kapcsolatban az, mint amit az anyuka mond Matyi gyerekről, hogy ez pénzt se tud keresni, ez egy léhűtő, csak itthon üldögél, stb. Stb. És aztán elhajtja egyszer a ludakat a vására. Na most ott tart, hogy Döbrögi uramék megrendszabályozták, a ludakat megpróbálták elvenni, a megafontól kezdve minden csőre töltve először 25 ütést kapott, majd 30-at, és visszajött először Matyi, visszajött a tüntetéssel. És most nagyjából a mese itt tart.
Na ez egy fontos kérdés szerintem, mert ugye a Fidesznek egy régi stratégiája az, hogy igazából az ő képviselői nem vállalnak politikai ütközetet a ellenzékkel, a nyilvánosság további politikai alakítóival. Ezeket a típusú küzdelmeket mindig a Megafonnak, illetve az egyéb kormányzati influencereknek szervezik ki. De most látható, hogy amikor arról van szó, hogy elveszítik a tematizálási előnyüket, egyszerűen nem képesek uralni a közéletet, akkor hirtelen nem elégségesek a megafonosok arra, hogy a politikai irányítást visszavegyék Magyar Pétertől vagy a közelet többi szereplőitől. Éppen ezért érdekelne, hogyha most itt ülne a Fidesz, nem tudom, vezérkör, és azt mondaná, hogy mondj nekik valami tanácsot arra vonatkozóan, hogy mégis mit lehetne tenni, nem vagy tanácsadó, csak arra vagyok igazából kíváncsi, hogy szerinted mivel tudná a Fidesz visszaszerezni a kezdeményezést, a politikai napirend uralását, mert láthatóan a korábbi stratégiájának a fogja, valamit újítani kellene, mit ahhoz, hogy ne kullogjon, hanem haladjon és vezesse a magyar közéletet.
Értem, ügyes a dolog, hogy akkor most lépjek át a régi szerepkörömbe, nem fogok átlépni, de értem is a kérdést, és nem is akarom megkerülni. Inkább azt mondom, hogy nem az eszköztárra vonatkozóan, hanem a Fidesznek a feladata mi most. A Fidesznek a feladata az, hogy lokalizálja és karanténba tartsa a saját szavazóit. Ugyanis ez olyan nagy, hogy még egy 3-400 ezres lemorzsolódást is elbír. Erre viszont nem tudok jó tanácsot adni, mert annyira, tehát ami korábban is ugye a különbségünk volt, tehát én alapvetően egy polgári alapállást képviselek, ami a Fidesznél megváltozott egy plebejus erőkultuszra. És ebből adódóan az egyik ilyen, a másik olyan. Azt se lehet mondani, hogy ez a hatékonyabb, vagy az a hatékonyabb. Nagyon sokáig nagyon hatékony volt. Most úgy tűnik, hogy ha át kell valamit gondoljanak, akkor az, hogy a magát Ludas Matyi pozícióba navigáló fiúval szembe a plebejus erőkultusz jó-e? Mert most egyelőre úgy tűnik, hogy nem jó. Más nem fogok mondani erre vonatkozóan, mert nem tudok mondani, mert nem ismerem az algoritmusokat. Azt tudom, hogy korábban is gyakran a kockázatelemző csapat nagyon súlyosan tévedett.
Mondasz egy példát?
Nem mondok példát. Hát az inkorrekt lenne. Ez csak mint jelenséget mondom, hogy most ezzel kell nagyon vigyázni, hogy a szavazókat valamilyen módon, a saját szavazóit alapvetően megnyugtatni, ez egy nagyon fontos kérdés, megnyugtatni.
Hát ez nem tényleg működne most jelenleg.
Azt nem tudom, mert maximum a peremterületeken nem működik. Én azért beszélek úgymond régi fideszesekkel, működik ez az erkölcsileg megsemmisített Magyar Péter modell, amit elmondtam. Tehát Terikének így vág vissza Marika. Miért? Hát ez, aki lehallgatta, ne hülyeskedj már.
Én nem akarok Magyar Péter védőügyvédje lenni, de amikor persze, azt lehet látni, de hogy nemzeti
én nekem bogarak, én etológus vagyok, nézem őket.
Állnak tízezrek a Kossuth téren, és ehhez képest a patkányozás és a mindenféle egyéb lealjasító, nemtelen vádak, az egyedüli reakció a Fidesz részéről, az nem a magabiztosság, és pláne nem a nyugodtságnak a jelen.
Ez így van. Hát ezért mondom, hogy ha valamit mondanék, akkor az, hogy ezt abba kell hagyni. Tehát hát Bangónénál, már bocsánatot kérek, hát Bangónét keresztre akarta feszíteni minden jobboldali, hogy néhány fideszest lepatkányozott.
Hát mondjuk az egy valóban vállalhatatlan kijelentése volt.
Ahogy mindenkor vállalhatatlan a választóknak a lepatkányozása.
Igen.
Minden, ez nem, tehát, szóval itt az a baj, hogy ott tartunk, hogy egy hülyeség, az jobb oldalon is hülyeség, középen is hülyeség, és bal oldalon is hülyeség. Egy nemtelen itt is, ott is, amott is. Legalábbis egy olyannál, akinek van zsinór mértéke, igaz? Ahol nincs, hanem ez a zsinór éppen mindig hatalmi érdekhez van igazítva, ott ne csodálkozzunk, hogy akkor a választóknak is a morálja romlik.
Felteszem másként a kérdést. Ugye Vona Gáborral szemben korábban működött a vélt szexuális orientációra való nemtelen kampánynak a felépítése, és ahogy te mondtad, állandósult súlykolása. Viszont mondjuk Márki-Zay Péter esetében azt lehetett látni, hogy kifejezetten az ő technokrata gazdaságpolitikai elképzelései mentén tudott a Fidesz föllépni, mint egyfajta a jóléti intézkedéseknek a védelmezője, mondjuk például a minimálbér esetében, vagy a különböző újraelosztási mechanizmusok esetében. Ugye Magyar Péteren is lehet hallani egy-két olyan típusú megszólalást, amelyek ebbe az irányba hatnak, hogy neki is alapvetően inkább talán egy technokrata gazdaságpolitikai elképzelése lehet. Elképzelhető, hogy a Fidesz megint arra kényszerülhet majd, hogyha nem működik ez a típusú plebejus lejáratás, akkor egész egyszerűen szakpolitikai alternatívával próbáljon Magyar Péterrel szemben helyzeti előnyt szerezni?
Szerintem nem, és azért nem, és azért nem működik most ez a modell, mert egy más adó ázt húz rá a Magyar Péter. Azt, hogy a lejáratás is a múlt. Ismerjük már, tudjuk, Terry Blacktől tudjuk, tudjuk. A Gyurcsány is a múlt, és gyerekek, az Orbán Rogán is a múlt. Vagyis ő egyszerűen kibújik ebből a vitából. Bár látszólag benne van, nagyon-nagyon hiperaktív, mindenkinek válaszol, posztol, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ez oké, de azért, mert ezáltal a saját csapatot szervezi. És a saját csapatra valóban nem hat, és a saját csapatnak a tagjai meg amikor beszélgetnek, és előjön ezzel mondjuk Marika néni, hogy de hát ez egy bántalmazó családot lehallgató, akkor erre azt mondja, ismerjük, ez a múlt. Ez a múlt. És úgy tűnik, hogy ez valamilyen társadalmi rétegekben működik. Működik. És ezért nagyon nehéz az, hogy akkor ennek van-e ellenszere. Ez nem olyan, mint a kígyóméreg, hogyha előbb-utóbb kikeverjük, akkor van vakcina rá, hanem az események zajlanak, pörögnek, folynak. És éppen aktuálisan mindig rosszabbul jár az ebbe, aki régi rutinok szerint cselekszik, mint az, aki fürgén, fineszesen ide-oda, csibészül, kihasználja a rutinná vált mozgásoknak a hátrányait.
Az elmúlt két évben azt láthattuk, hogy rekordméretű infláció mellett igazából az ellenzék hiába hozza a tankönyvi kötelezőt azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell egy ilyen helyzetben a regnáló kormányt támadni, az elszáll inflációval kapcsolatban a politikai felelősségüket hangsúlyozni, stb. A DK, Momentum és a további ellenzéki pártok által hangoztatott jóléti intézkedések vagy javaslatok nem voltak képesek választókat megszólítani és az ő támogatottságukat növelni. Most viszont, amikor azt lehet látni, hogy egy brutális gazdasági megszólításra készül a kormányzat, gyakorlatilag ők maguk jelentették be, hogy összeomlóban van az államháztartás, elképzelhető, hogy Magyar Péter kifejezetten gazdasági jóléti intézkedések újra fölmelegítésével, a közvéleménybe történt bedobásával tudja növelni a népszerűségét, vagy szerinted igazából az, amit ő már most megszerzett támogatásban, nem azon múlik, hogy állít-e alternatívát a kormányzati gazdaságpolitikával szemben?
Hát ez ugye ehhez, hogyha hozzáteszed azt, hogy június 9-ig beszélünk, igen, vagy 2026-ig, akkor két különböző a válasz rá. Hogyha június 9-ig beszélünk, akkor szerintem semmilyen hatással nincsen már az, hogy gazdaságpolitikai értelemben az államháztartási hiánycélról, a leállított fejlesztésekről, és még 3-4 ilyen gazdasági topikról mit mond Magyar Péter. Mert Magyar Péter nem ezért érdekli a közönséget. Nem ezért. Nem ez a szerepe, és ebből adódóan, ha elkezdene ilyenekről beszélni, dögunalmassá válna. Vagyis
de erre mi most... a magyarázatod? Bocsáss, mert ez engem nagyon érdekelte. Mi a mondjuk adott esetben tudományos magyarázatod arra, hogy az emberek a hétköznapokban tapasztalt megélhetési nehézségeik és a regnáló politikai kormányzat között nem látnak okozati összefüggést?
Azért, mert elég hosszú ideig, és itt most akkor nagy rendszerek, hosszú ideig felépülő rendszerek, hosszú ideig működő kommunikációja is hosszabb távon változtatható. Tehát ez a Titanic effektus nem tud megfordulni egy tanker olyan gyorsan, mint egy kis hajó. Hanem ennek vannak, és ez a társadalomban is így van, az is szépen lassan. Hát Hordyula miért jött vissza? Azért jött vissza kétharmaddal, vagy óriási többséggel Hordyula, mert még a szocialista utópárti tanker még ment tovább. Tehát ide ez miért gondoljuk úgy, hogy az Orbáni rendszernél nem ugyanígy van? Hm. Hát miért gondoljuk úgy, hogy 14 év, majd pont Magyar Péterre így egy lap, a forradalmárok így gondolják, de én konzervatívként nem így gondolom, hanem úgy gondolom, hogy nem, a társadalomba a hosszan elért minden típusú változás hosszabb távon változtatható. De az ő sikere pont ezért nem az ilyen hosszabb távon, majd helyrehozzuk az államháztartást. Majd a GDP arányos hiánycélt lehúzzuk. Erről is előbb-utóbb kell neki mondania valamit. Ha 26-ig lett volna a kérdésed, azt mondom, hogy akkor az elkövetkezendő 2 évnek ez egy nagyon fontos kérdése lesz. Mit mond erre Ludas Matyi? Oké. Láttuk, ügyes volt, behúzott 3 mandátumot az EP választáson, tök sokan vannak a vidéki rendezvényein, lengetik a magyar zászlót, azt úgy tűnik, hogy akkor visszavették a kizárólagosan a Fidesz birodalomból, és a többi, de a pártpolitizálásnak vannak szürke hétköznapja is, amikor ő is egy lesz a megszólítottak közül a tévébe, és nem a maga topikjába, hanem más topikba. Na ott viszont majd egy olyan verseny van, ahol ténylegesen ki kell küzdje magának, egy ideig elegendőek a hitek, de az Orbán 2006 és 10-es időszakot pont arra használta ki, hogy tételesen, törvényjavaslatig lebontva készült a kormányzásra. És aztán az első két esztendő, az első évben annyi törvényt nyújtott be az első kétharmados Orbán kormány, mint a Gyurcsány kormány félciklusa. Néhány hónap alatt. Mert felkészült rá. Tudta, ezt akarom, ez így lesz, az úgy lesz. Magyar Péter nyilván nem tart még itt, hanem még egyszer most jött Budapestre, Döbrögihez, és megmutatta, hogy akkor most a ludak árát legalább ezen a tüntetésen visszakéri, de hát még van előttük meccs.
Beszéltünk már arról, hogy mennyire tudhatott a Fidesz arról, hogy pontosan mire készül Magyar Péter, és a tegnapi kormányinfón Gulyás Gergely, hát igen érdekes választ adott erre a kérdésre. Nézzük meg, hogy pontosan hogyan nyilatkozott erről, és aztán folytatjuk innen a beszélgetést.
Önnek volt-e arról tudomása, amiről Varga Judit beszélt, hogy Magyar Péter már körülbelül egy éve zsarolta azzal a hangfelvételrel, amit végül nyilvánosságra hozott?
Annyiban volt tudomásom, hogy Varga Judit ezt több alkalommal említette, de azzal, hogy vagy van ilyen felvétel, vagy nincsen.
De nem fordult a hatósághoz, vagy nem tettek?
Ezt ő tudta megítélni, hogy a fenyegetés valós-e
vagy. Szolgálatokhoz vagy valahová.
Fenyegetés valós-e vagy sem, ezt ő tudta megítélni.
A miniszterelnök úr bizalma változott-e miniszter úr irányába? Azt láttuk legutóbb,
nem
hogy a Sándor... Tehát változott-e...
Nem láttam jelét ennek.
Csak azt
Most nem szeretnék elemzői pozícióba kerülni, de én úgy gondolom, hogy ami most történik, ahhoz nekem nincs közöm. Ha mégis, akkor még nagyon hálásak lesznek nekem. Köszönöm. Jó, jegyezze meg mindenki.
A hálások?
Miért? Nagyon. Mondom még egyszer, ami ebben az esetben történt, ahhoz nekem nincs közöm. De ha mégis van, akkor még nagyon hálásak lesznek nekem.
Péter, szerinted ki és miért lesz hálás Gulyás Gergelynek?
Hát szerintem ezt még egyszer vissza kellene kérdezni, csak már lejárt az idő, már nem lehetett tovább kérdezni.
Tehát szándékosan volt nagyon enigmatikus a miniszter.
Igen, igen, nem tudom. Nem tudom. Hát itt én is etéren olvastam a különböző megfejtéseket, szerintem szarok ezek a megfejtések, mármint, hogy nem érzek muníciót bennük. Az látszik, hogy ha ilyen bakhtyini beszédelemzésbe megyek át, ami részben a szakmám is, az látszik, hogy a beszélő tud valamit, és a beszélő talányosan utal erre a tudására, de sem az idejét, sem az alkalmat, sem a helyzetet még nem tartja alkalmasnak, hogy ezzel ő előhozakodjon. Nyilván ez valami olyan tudás, amely őt vagy a mögötte álló közösséget védi. Amiért ez a közösség neki hálás, vagy hálás lehet. Ezen túl.
Valami fajta frusztráltságot láttam egyébként Gulyás Gergely, nem akarok feltétlenül ebbe az irányba menni.
Van.
Úgy magyarázta, hogy a jobboldali közönség lesz majd hálás, amikor kiderül, hogy Magyar Péter végső soron csak az ellenzéki szintelet volt képes tovább darabolni. Lehetséges magyarázat ez szerinted? Kielégítő?
Hát kielégítőnek semmi szín alatt nem kielégítő, mert hogy mondjam, attól ahogy és amilyen módon mondta, miniszter úr, az valami sokkal konkrétumabbra utal. Tehát, hogy nem egy ilyen filozófiai dolog, hogy na, ha majd kipukkad a lufi, akkor hálásak lesznek nekem, hát akkor miért pont neked? Tehát valamilyen személyes dolog kell legyen, amit te tudsz, és más nem tud, ami miatt majd csak neked lehetünk hálásak. Csak hát most nem mondja meg, hogy miért.
Törő Gábor ebben a stúdióban két héttel ezelőtt úgy értékelte a helyzetet, hogy Gulyás Gergely politikai pályafutása egy időre véget ért. Te is így látod Gulyás Gergely helyzetét?
Én úgy látom, hogy a műtétje idejére. Ebben vitázok a Gáborral. Értem, hogy miért mondta, hogy valahogy a Magyar Péterrel való korábbi barátsága, a Varga Judithoz való viszonya, netán az italozós, jó hangulatú esték alkalmat adtak arra, hogy netán bizalmi beszélgetéseket felvehessen Magyar Péter. Ami ugye akkor ebbe az olvasatban még egyen rosszabb, mert nem csak az asszonyt, akitől válok, hanem még a barátomat is lehallgatom, szóval ott akkor ez a vonal, ez még mélyebbre megy értelmezés tekintetében, de valami ilyesmire gondolhatott, hogy akkor emiatt, mivel a gyanú ott lebeg fölötted, hogy esetleg most előjön egy olyan hangfelvétel, amin te is pofázol valamit, már bocsánat, csak hogy a hétköznapi kontextust értsük, ezért veled óvatosabbak vagyunk. Igaz? Mert valami ilyesmire utalhatott. Igen. Én megnéztem az adást, valami ilyesmit láttam, vagy értelmeztem. Ez most egyelőre nincs így, szerintem nincs így. Ez is a Fidesznél a sorok gyors zárása, nincs itt semmi látnivaló, minden megy ugyanúgy, mindaddig, amíg nem jön egy következő híd, amin majd akkor megyünk át, amikor odaértünk. Úgyhogy, és hát nagyjából miniszter úr is erről tett tanúbizonyságot, hogy nem érezte ezt. Ez nem azt jelenti, hogy ha majd jön a híd, a következő hídnál nem eshet bele a vízbe. Tehát nem ezt állítom. Hanem azt állítom, hogy az, ahogyan Gábor mondta, hogy most egy rövid időre, vagy egy időre most neki game over, ezt szerintem nem, hanem ő szerep szerint fogja csinálni tovább a dolgait, mindaddig, amíg nem jön valami olyan, ami miatt nem csinálhatja.
Forduljunk rá az önkormányzati választások kérdéskörére, de mielőtt ezt megtennénk, nézzünk meg egy rövid bejátszót. Ne feledd, kérdések nélkül nincs változás, de közösség nélkül nincs partizán. 2024. szeptemberétől új korszaka kezdődik a partizánnak. A tavaszi országjáró turné a kezdete annak a projektnek, amellyel újraértelmezzük a közösségszervezés és a média munka jelenleg idehaza ismert fogalmait. Az ország nem csak Budapestből áll, ezért szeretnénk tartósítani a fővároson kívüli jelenlétünket. Ehhez pedig minden korábbinál több erőforrásra van szükségünk, vagyis sok tízezer elkötelezett támogatóra, aki nekünk ajánlja fel idén az adója 1%-át. Országos szinten akarunk tenni egy igazságosabb nyilvánosságért, ahol élénk viták tárgya, hogy az ország gazdasági és politikai elitjének döntései hogyan határozzák meg milliók mindennapjait. Magyarország elhallgatott történeteit akarjuk kihangosítani, a közhelyek helyett új szempontokat találni, megmutatni azt, amit el akarnak rejteni, és emlékeztetni arra, amit el akarnak felettetni. Egy szolidáris társadalomért dolgozunk, ahol az igazságtalanságnak következménye van, és ahol a leggyengébbek hangját is meghallják. És persze azt akarjuk elérni, hogy válaszoljanak a hatalmasok azokra a kérdésekre, amelyek az ország sorsa szempontjából a legfontosabbak. Éppen ezért arra kérlek, hogy állj mellénk, és 2024-ben te is ajánld fel számunkra az adód 1%-át, hogy folytathassuk munkánkat egy igazságosabb Magyarországért. Szóval forduljunk rá akkor az önkormányzati választások kérdésére. Péter, nagyon nehéz helyzetben lavírozta magát a fővárosban mindenképpen a Fidesz. Ugye ott van Szentkirályi Alexandra, mint megjelölt főpolgármesterjelöltjük, akinek a nevét Orbán Viktor a mai napig nem vette a szájára. Ugye keringenek ezek a mendemondák, hogy hát majd egy adott ponton visszaléptetik Vitézik Dávid javára. Akikkel én beszélgettem, ők azt mondják, hogy ebben igazából nincsen egyelőre kiforrott fideszes álláspont. Ugye nagyon nehéz is lenne egyébként a Fidesz tábor számára az beadni, hogy egy fideszes jelöltre nem lehet szavazni valamilyen választáson, ki fogja akkor húzni a listát, és így tovább. De közben maga Szentkirályi Alexandra sem kampányolja halálra magát. Szóval hogy látod most a Fidesz helyzetét kifejezetten a fővárosban, illetve a főpolgármester választás kapcsán?
Akkor már legyen egy kis átkötés a Magyar Péteres sztori és e között. A tüntetésen egyedül voltam kint, mindig szeretek kimenni, mert akkor nem csap be se a tévé, se a kollégák, se a csaholók, hanem akkor én ott szépen körbejárom.
Nézheti a partizánt is itt, itt senki nem csap be soha semmi a tüntetés közvetítés kapcsán.
Jó, most akkor megpolíroztad magad. Persze, én most amiatt mondom, hogy ha nézlek titeket, és a másikat, és a harmadikat, akkor úgy kellene átlagolni, ehelyett jobb, ha az ember kint van, csak ennyit akartam mondani. Nem, szóval, és ott ugye ez, pontosabban ez nem a mostani tüntetésen, hanem a március 15-i tüntetésen volt, és jó ilyenkor a beszélgetéseket is elcsípni. Délelőtt a miniszterelnök ugye azt mondta, hogy hát nincs más hátra, mint előre, el kell foglalni Brüsszelt. És erre két teljesen konszolidált idősebb úr beszélgetett, és hát egyszerűen hallottam, nem hallgatoztam. Azt mondja a Viktor, hogy el kell foglalni Brüsszelt. Hát Budapestet nem tudják elfoglalni. És ezt nem is viccesen mondta, hanem tényleg egy ilyen ténymegállapítás, ami miatt ő nyilván itt van Magyar Péternél, és érthető az alapállása. Na, szóval de mégis ugye az emberek gyakran pontosabban fogalmaznak, mint a legfelkészültebb politológus vagy szakértő. A fővárosi kampányt ebből az alapállásból látom, hogy valószínű, hogy valami ilyen érzület igaz a Fidesz és Budapest viszonylatára. Én magam is azt mondtam, hogy amikor megkérdezték, hogy akkor Vitézit el fogja fogadni, még nem indult a Szentkirályi Alexandra, nem volt megjelölve, hogy akkor a Vitézit a Vitézi mögé fog állni, vagy nem fog mögé állni. És mondtam, hogy hát oké, hogy Vitézi az alapvetően sokkal inkább egy Fidesz jelöltnek jobb lett volna, mint sem LMP jelöltnek, és erősebb is lehetett volna, és lehetett volna építeni, hogy akkor van a Mekkelek, Karácsony, és hát van a mi szakértőnk, aki már milyen jó sok mindenben otthon van, és sokkal jobban tudná vezetni. Szóval még ez a forgatókönyv, ez jobban is illett volna ugye az eddigi Fidesz narratívába. Szentkirályi Alexandra, ő látszik, hogy úgymond kényszeredetten megjelölt, és az is látszik, hogy valamilyen módon le kell tudja a Fidesz ezt a dolgot. És az valóban a magát nemzeti centrumba, a nemzet kétharmadának megjelölő kormányzat, hogy ne legyen ajánlata a nemzet fővárosának, azért ez belülről nézve is nagy blamázs.
Hát főként, hogyha azt figyelembe vesszük, hogy igazából egyetlen olyan kerület sincs, ahol mondjuk 2019-ben ellenzéki vezetés vette át a kerület irányítását, most ugye ki lehetne őket hívni, lehetne cserélni, lehetne egy kampányt indítani ellenük, és a legfontosabb kerületekben sem lehet igazából látni érdemi kampánytevékenységet a Fidesz részéről. Az első kerületben Böröcz László nem nagyon mutatja magát, és nem lehet észrevenni különösebben a tevékenységét. Józsefvárosban mindig nem eldöntött, hogy most akkor Sárabotont fogja újra kihívni Pikó András, vagy pedig egyébként
Szilágyi Demeter. És még jó néhány kerületet lehetne, végigmehetnénk jó néhány
mit
kerületet.
Mit mond ez a Fidesz állapotáról, hogy gyakorlatilag kevesebb, mint 2 hónappal a választás előtt nincs erre a válaszunk?
Ez nem a Fidesz állapotáról, hanem a Fidesz és Budapest viszonyáról mond. Azt mondja, hogy nagyjából itt van egy politikai kötelező kür, amelyiket nagyjából látjuk, hogy veszítjük. Nem is ez a bázisunk, hanem a vidék. És vidéken kell tartani a frontot. Tehát nem a Fidesz állapotát mutatja ez, hanem ahogyan a Fidesz a fővárosra és annak politikai klímájára tekint. Másik kérdés, hogy a megyei jogú városok szempontjából mi lesz a helyzet, mert hogy ott azért felbomlott jó néhány helyen az az ellenzéki összefogás, ami 19-ben az eredményt hozta.
Igen.
Visszalépések vannak, viták vannak, és a többi, és a többi. És hát a Fidesz itt is ugye ugyanazt próbálja, mint annak idején a szocialisták, hogy kvázi civil színekbe, de a narancsot ekkorára összezsugorítva, vagy még kisebbe odaírva, hogy Fidesz-KDNP, most láttam a miskolci plakátot is, ugye, hát ahhoz képest, hogy milyen volt az előző plakát, és milyen a mostani civil egyesületnek a plakátja, amin ekkora pici betűvel van, hogy Fidesz-KDNP támogatja, ugye ez mégiscsak utal valamire, arra utal, hogy a város hangulatába még mindig inkább egy civil jelölttel tud nyerni a Fidesz, mint sem a saját maga narancsát felrajzolva a plakátokra. Szóval ez a hangulat, ez érzékelhető. Budapesten nem, szóval én nem tudom, hogy mi a stratégia, ha az, hogy akkor a vitézit helyzetbe hozni, és egyefene elviseljük azt a blamát, hogy akkor nem volt saját jelöltünk, hát miért? Hát a megyei jogú városok jelentős részében ugyanez a helyzet.
Igen.
Hát ugyanez a helyzet. Hát egyesületek indulnak, azokat támogatja a Fidesz. Mi a baj azzal, hogyha Budapesten is? Itt szerintem az volt az elsődleges nagyobb gond, hogy az Ungár Péter hamar ugrott elő a vitézivel, mert mondani akart valamit. Tehát gondolom, otthon utána jól letolták, hogy kisfiam, miért ugrálsz ennyit, lehetett volna a vitézi egy kicsit később, és akkor azt Fidesz jelölt, vagy ugyanígy egyesületi jelölt, de azt akkor támogatja a Fidesz is.
Ezt a fővárosban eljátszhatta volna a Fidesz, amit egyébként, hogy mondod?
Szerintem eljátszhatta volna. Mondom, hogy én azt egy teljesen jó párosnak gondoltam volna. Még nyerhetőnek is gondoltam volna a vitézi oldaláról, hogyha vitézi egy civil jelölt, ugyanúgy, ahogy mondjuk Miskolcon, egy civil jelölt, amelyiket támogatja a Fidesz, igen, államtitkárunk volt, stb., de van önálló véleménye, egyébként egy penge szakember, és hát meg kell most már valahogy le kellene számolni, hogy haladjon a város is. Ez egy értelmezhető keretrendszer lett volna, és sokan szavaztak volna vitézire. Így belekényszeredett abba, hogy hát igen, mi, aki a nemzet kétharmada vagyunk, nincs a nemzet fővárosának ajánlatunk, de kell legyen, és akkor kijött egy ilyen jelölés.
De akkor igazából azt hallom ki mindabból, amit mondasz, hogy a Fidesz gyakorlatilag az EP választás sikerét tette meg a teljes választási együttes sikerfokmérőjének. Tehát magyarán igazából arra vagyok kíváncsi, a te megítélésed szerint az az alapvető cél, hogy a korábbi 13 mandátumot most is tartani tudják, az alá ne kelljen menniük, és hogyha ez sikerül hozni, akkor gyakorlatilag elmondhatják, hogy ezt a teljes turbulens időszakot végső soron jól hozták le.
Plusz a vidéki önkormányzati eredmények. Uh-huh. Hát azt még egyszer idehozom, hogy azt ne felejtsük el, hogy a vidéken azért tudja ezeket hozni. Többségi rendszer van, elég egy szavazat plusz, és a többi, akkor, akkor a sikert elkönyvelheti. Itt most ugye sajátos helyzet alakult ki, és itt kanyarodok vissza akkor most erre az új Tisza pártra, amelyik el tud indulni, hogy ez hogyan fog szerepelni, tehát maga a Magyar Péternek a pártja hogyan fog szerepelni, és az hol fog hiányozni, mit fog mutatni. Kiesett a Momentum. Világos, tehát Magyar Péter elszívta abból. A Fidesz 3-mal kevesebb szavazatot. Világos, akkor az sem igaz, hogy nem szív el, mert
Annak már földrengésszerű következménye lennének? Tehát, hogyha a 13 alá kellene menni a mandátum számnak, az szerinted komoly presztízsveszteség a Fidesz számára?
Hát nem. Tehát a győzelem, azért azt fogadjuk el, győzelem.
Hát de hogyha már csak 10 mandátum van, azt jelenti, hogy 11 másikat azt nem ők hoztak el.
Világos, csak azt mondom, hogy a 11 másikat nem, de hát a pártverseny, hát ez a rendszer, ez a többségi rendszer, ugyanezt elmondtam, ha 18%-ot 26-ban összeszed Magyar Péter, 18%-ot összeszed Gyurcsány Ferenc, 6%-kal megvan a Mi Hazánk, akkor köszönjük szépen a Fidesz integet, csók, akkor szervusztok, további jó küzdést kívánok. Tehát, hogy a pártverseny és annak többségi modellje attól többségi modell, az adja, hogy a végső mandátum számok hogyan alakulnak. Nem az lesz a kérdés ebben az esetben, hogyha 10-et nyer mondjuk adott esetben a Fidesz, de szerintem 11-et nyerni fog, de 10-11, mindegy. Nem az lesz, hogy akkor hú, hát valami tragédia van. Ne, igen. És a többiek hogy nyertek? Ja, 4-et, 2-t, 1, jó, tehát köszönjük szépen, akkor nyert a Fidesz.
Záró kérdés. Ugye nyilvánvaló, hogy a Fideszben nem csak a legfontosabb döntéshozó, hanem ilyen értelemben a legfontosabb hordozója a politikának, megjelenítője, alakítója Orbán Viktor. Te mire készülsz a következő 2 hónapban? Aktív szereplő lesz a kampánynak? Vagy pedig itt gyakorlatilag megpróbálják tényleg kiszervezni ezt Dalcs Tamásra, mint LP lista vezetőnek, Szent Király Alexandrát, mint főpolgármesterjelöltnek, egy-két polgármesterjelöltnek még, aki esetleg majd megmutatkozik a színen, esetleg miniszterek lesznek azok, akik majd húzzák magukkal ezt a kampányt. Tehát milyen módon fog Orbán Viktor ebben a 2 hónapban a Fidesz tábor egybentartásának az érdekében jelen lenni, dominálni, nem tudom, bármilyen módon alakítani napirendet?
Orbán Viktornak volt már olyan kampánya, amikor kizárólag a sajátjaihoz ment, és csak a sajtó is utólag értesült, hogy itt járt XY helyen, és a helyi médiumba pedig adott egy gyors interjút. Emlékszünk erre. Én azt mondom, hogy most ilyen lesz. De hát ez természetes, mert van egy nagy ellenhype, amelyben a Fidesz semmi mással nem kell foglalkozzon, csak a saját magáinak a megőrzésére. És ehhez lesz igazított a miniszterelnöki kampány. De ez, hogy mondjam, ez egyszer egy. Tehát ezt lehet azt mondani, jaj, nem mer előjön, de ezek már ilyen sallangok. Tehát ami a helyzet, ahhoz kell igazítani, és ahhoz kell optimalizálni. Ha az optimalizálás helyes, akkor a hatékonyság is majd meg fogja mutatni ezeket a számokat. És hogyha ennek alapján elég, hogy Orbán Viktor a sajátjaival találkozzon, zárt körbe, gyorsan megjelenve, éppen szólnak a rendőröknek, hogy valami gyors biztosítás, mert erre jár a miniszterelnök, akkor így fogják lebonyolítani, és megjegyzem, attól ez még lehet sikeres. Tehát ez nem azt jelenti, hogy majd az ellenzék fogja megmondani, hogy hát ez milyen sikertelen, ez hülyeség. Ő most a sajátjaikra fog koncentrálni, sajátjaikat akarja karámon belül tartani, 2 millió alá semmi szín alatt ne menjen ez a szavazóbázis, ezt hosszabb távon, affektív módon megtartani, és netán a potmétereket az ilyen finnyás figurák szavára, vagy ettől függetlenül is egy kicsit igazítjuk, finomítjuk netán nem kell patkányozni, vagy az már túl erős, az már nem kell, és akkor így ezzel, hogyha ezt a feladatot ellátja, akkor 26-ra is nyugodtan indulhat el. Ha megbomlik a sor valahol, és egy-egy gyöngyszem lefut, akkor majd az lesz a kérdés, hogy ott, mivel ilyen nem volt, hogy ott akkor milyen stratégiát fog alkalmazni.
Na, hát akkor ezt majd érdeklődve fogjuk figyelni, és remélem, hogy a továbbiakban is majd számíthatunk esetleges meglátásaidra azért, hogy ezt értelmezni, keretezni és tálalni tudjuk a nézőink számára. Záró Péter Farkas, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat és a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Minden jót neked, gyere máskor is. Nektek pedig köszi szépen a figyelmeteket, hogyha esetleg menet közben kapcsolatotok volna be az adásba, akkor javaslom, hogy hallgassátok meg a legelejétől a teljes beszélgetést, mert úgy bomlik ki teljes egészében mindaz, amiről Záró Péter Farkas az elmúlt közel, hát most már több mint egy órában beszélt a számunkra. Muszáj elmondanom most is, hogy még mindig tart az 1%-os felajánlás időszaka. Kérlek szépen, hogyha mi nem ajánlottad föl, akkor add nekünk a személyi jövedelemadód 1%-át, ez a legfontosabb támogatási formánk, hogy pontosan hogyan teheted ezt meg, azt megtalálod a leírásban. Egy linken keresztül elvezetünk egy oldalra, ahol minden információ ezzel kapcsolatban megtalálható. Szintén fontos információ, hogy továbbra is tart az országjáró turnénk. Holnap érkezünk Székesfehérvárra. Ha szeretnél találkozni velünk, akkor délelőtt keresd meg bennünket, hogy pontosan hol Székesfehérváron belül, a szintén leírás található linken keresztül tudod megnézni, de érkezünk további városokba is, jövő héten például Pécsre, és aztán így és tovább még legalább három másik helyszínre, úgyhogy ha szeretnéd ezeken a helyszíneken találkozni a stábbal, találkozni velem, akkor mindenképpen látogass el, gyere, és legyél részese az élménynek. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás Márton voltam Budapestről, hamarosan találkozunk, addig is ciao.